nagy szeretettel köszöntöm Angyal László tanár urat itt Szegeden. Most ért vissza Bokros teendőiből. Tanár úr, merre voltál, miben munkálkodtál?
Hát én szakértő is vagyok a tanárságom mellett, és itt egy kollégiumi nevelőtanár hölgynél voltam, akit hát minősítettünk pedagógus 2 fokozatba, és hát ővele beszélgettünk, tegnap délután kezdődött csütörtökön, hiszen kollégiumi nevelőtanárként a délután az érdekes, és ma pedig az értékelés volt, adminisztráció, úgyhogy most innét jövök.
És mit tud bemutatni egy kollégiumi nevelőtanár? Ő nyilván nem órát tart, hanem akkor valami foglalkozást?
Igen, ez egy Arany János programnak a csoportját néztük meg, és egy ilyen foglalkozást látogattunk. Október 6-a van a mai napon, és tegnap délután már egy ilyen foglalkozás volt, hogy a diákokkal erről beszélgettek, tehát egy ilyen kollégiumi foglalkozás volt, illetve egy másik csoporttal pedig ilyen önismeret. Uh-huh. Ez volt, és megnéztük szakértő társammal, és akkor hát ezt értékelni kell, pontozni kell. Tehát egy nagyon impozáns, nagyon kiváló óra volt. Hát a Radnóti Gimnáziumnak a diákjai ezek, akik ebben a kollégiumban laknak, és a Radnóti Gimnázium az pedig hát tényleg egy elit iskola, és hát a diákok is nagyon jók voltak, nagyon komolyan vették a témát, és hozzászóltak.
Te magad is a kollégiumban is tevékenykedtél, vagy még most is?
Hát itt a piarista éveim alatt, ami most már 33. tanévemet, tehát krisztusi korba ért az én piarista működésem. Sajnos piarista diák az nem voltam, de piarista tanár az mondom már 33 év óta, és itt voltam, hát magyar történelem tanár, hittan tanár voltam, igazgatóhelyettes voltam, prefektus is voltam, és hát valószínűleg ezért jelöltek, hogy mint prefektus, tehát nevelőtanár nézzek meg egy másik iskolának a tanárát. 10 évig voltam prefektus.
Hát akkor alaposan kivetted a részedet ebből. Most fölteszem azt a közhelyes kérdést, hogy a két tárgyadból melyiket szereted jobban, illetve hát miben más tanítani?
Én elsősorban történelem tanárnak tartom magam, az áll hozzám közelebb. Ennek az is volt az oka, amikor kezdtem a pályámat a 80-as években, akkor a történelem az egy kicsit elnyomott tárgy volt, nagyon sok elhallgatás, hazugság volt, és hát nagyon fontos volt, hogy az igazságot kimondjuk. Egyrészt az igazságot mi magunk sem ismertük, mert hát az előző rendszer elhallgatta, tehát egy igazságkeresés vitt ide, hogy a történelmet minél jobban, minél az igazsághoz hűebben tudjam a gyerekeknek megtanítani. Most azonban már nagyon-nagyon szeretem a magyart is, bár az sokkal munkásabb. Tehát az osztályaink 35-36 fős osztályok vannak, hál' Istennek sokan akarnak idejönni. Na most egy ilyen osztályban egy magyar dolgozatot kiavítani, az azért eléggé munkás dolog. Tehát a történelem az egyszerűbb. Másrészt viszont a diákoknak az olvasottsága, hát az elég rendesen visszaszokott. Szóval nagyon keveset olvasnak, a digitális korban már átalakult ez a könyveknek a szeretete, az azt hiszem egy picit visszaszorult.
Hát talán nem is picit, hanem egészen drámai mértékben. De most arra rákérdezek, mint Töri tanárnál, hogy korábbi interjútban hallottam, hogy nektek a családotokat elég közelről és vérmesen érintette meg a történelem. Lehet, hogy ez is vitt téged errefelé.
Mindenféleképpen. én nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzet tudatot, a magyarság tudatot az ember a családjából hozza. Az én nagyapám nagyon sokat mesélt, ő megjárta az első világháborút, ahol önként jelentkezett. Édesapám a második világháborút és a szovjet hadifogságot. Tehát a családból rengeteg olyan fantasztikus történetet hallottam, aminek révén megszerettem hát a történelmet. A család mind a két ágon, anyai és apai ágon is felvidéki, csallóköziek vagyunk, és az 1947-es lakosságcserével kerültünk Magyarországra, annak is a déli részére, a Felső Bácskába, Bácsalmásra, ahol én születtem, és ott indult az életem, és a tanári pályám is.
És saját személyedben viszont, ha nem is a történelemnek vagy főszereplője, de a magyarországi rendtörténetnek bizonyos hőskorában, ugye a 90-es években, amikor Szegeden újra települt az iskola, és amennyire én tudom, hát se gyerek nem volt eleinte, se tanár nem volt eleinte, se épület nem volt, hogy ez hogy tudott végbe menni ez a hősies kezdeményezés?
Hát ez valóban a tanári pályafutásom legszebb időszaka. 7 szűk esztendőnek mondtuk, ami végül is 8-ra sikeredett, 8 évre. 91-ben indult újra a Szegedi Piarista Gimnázium, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tagja voltam annak a 4 fős csapatnak, akik főállásban hát újraindítottuk ezt az iskolát. Úgyhogy ez valóban egy, hát talán azt mondhatjuk, hogy ilyen teremtő munka volt, hiszen 43 évig nem volt Szegeden piarista iskola, és mi indítottuk újra, kezdtük el itt a piarista nevelést.
Hadd vágjak közben, mi vitt rá, hogy téged személy szerint, hogy ebben a marha nehéz küzdelemben, hát valahol tanítottál, és akkor erre a bizonytalan, zavaros infrastruktúra nélküli dologra, hogy mi vonzott be oda, vagy mitől volt bátorságod hozzá?
Hát a 80-as évek vége, a 90-es évek eleje egy hallatlan, izgalmas időszak. Bácsalmáson voltam gimnáziumi tanár, egy kisvárosban gimnáziumi tanárnak lenni, az más, mint Szegeden vagy Budapesten, mert ott te vagy az értelmiségi. Ott az emberek rád figyelnek, és hát tulajdonképpen a rendszerváltást, illetve ezt a modern politizálást, ezt ebben a kis közösségben kezdtem el. Viszont hát maga a politikusi lét, én bekerültem az önkormányzatba is, mint képviselő, hatalmas megtiszteltetés, de a napi politika, annak a művelése, az egy, hát nem egy szép dolog. És én úgy éreztem, hogy nincsenek meg hozzá a kellő hát információim, ambícióim, és egy picit el is bizonytalanodtam. És ekkor történt a megkeresés, hogy régi barátom és csoporttársam, Kakuszi Béla Péter, akivel együtt jártunk egyetemre, és mindig arról álmodoztunk, hogy az iskola, hogy valami új iskolát csinálni, újraindítani, nem régibe beállni, hanem valami új dolgot tenni, és mi mindannyian gyakorló hívők voltunk, hogy egy egyháziskolát, hát ez a 80-as évek közepén egy álom volt, de miután őt jelenés tanár úr felkérte az igazgatóságra, jött hozzám, hogy itt van a nagy lehetőség, hogy akkor, hát akkor meg tudjuk csinálni.
És bocsánat, és akkor ilyen evangéliumi módon emberről emberre terjedt ez a dolog, ha jól értem. Tehát a Jelenics atya megkereste a Kakuszi tanár urat, ő téged, és akkor így tovább?
Illetve Futó Béla piarista atya, ő pedig a szomszéd faluból Kumbajáról származik, és ő is átjött, és biztatott, hogy hát jöjjek. És ez a két dolog, ez mindenféleképpen arra biztatott, hogy hagyjam ott bácsalmást. Na most, ha nekem akkor ott családom van, akkor az már nehezebb lett volna, de akkor még nem volt családom, és így könnyebben tudtam mozogni, és hát akkor föl is ajánlották az atyák nekem, hogy hát jöjjek, és kapok egy szobát. Úgyhogy az új rendházban én ott laktam egy évig, ez volt az a szoba, ahol miután kiköltöztem, a következő lakó az Urbán József nevű piarista volt, úgyhogy mi egy szobába laktunk, én 91-92-ben, ő pedig, amikor felszentelték és lejött Szegedre, ő pedig a következő évtizedben.
A helyedbe lépett szó szerint ott az Urbán Józsi, és maga az iskola, az hol tudott létezni az első időkben, hiszen az épület visszaadásáról szó sem volt.
Ez egy nagyon érdekes történet, elmesélem, hogy én a Szeged Egyetemre jártam, és a József Attila kollégiumban laktam, ahol amikor minden reggel kiléptem a kollégium kapuján, akkor én egy nagy épületet láttam, ez a régi piarista gimnázium volt. És én 5 éven keresztül, mivel nem vagyok szegedi, nekem ezt senki nem mondta, hogy ez volt a piarista gimnázium, hogy tulajdonképpen nekem ez lesz az életem egyik nagy küldetése és munkahelye, hogy én piarista tanár leszek. Na most ezt az épületet viszont a rend nem kérte vissza, hanem hát a minoritáktól kaptunk Felsővároson egy épületet, ahol kollégium is volt, illetve az iskola, és a környező utcákban 3 helyen is tanítottunk, ami hát nem volt egy könnyű dolog, mert szünetekben kellett menni egyik helyről a másikba. Egy baraképület is volt, illetve a harmadik, az pedig egy ilyen plébánia épület volt, és hát cikáztunk közöttük. Tehát egy eléggé nehéz időszak volt, de a hőskornak az a sajátossága, hogy lelkesedéssel mindent lehet pótolni, és mi halatlan lelkesek voltunk, mert éreztük, hogy valami újat hozunk létre, és hát nagyon ez éltetett minket, úgyhogy tehát nem éreztük a nehézséget. Lehet, hogy most már az ember nem vágna bele, hogy minden órába rohanjon át egy másik épületbe, de akkor ez nagyon is belefért.
Aha. És akkor ez egy olyan hőskor lehetett, hogy amikor aztán kész lett ez a csodapalota, akkor majd, hogy nem visszasírtátok a kalandos időket, vagy azért az volt bennetek, hogy hú, de jó végre egy ilyen csodás épületben dolgozni.
Hát nosztalgiázunk inkább, én is arra felé szoktam járni gyakran, és akkor visszagondolok, tehát jó nosztalgiázni, de igazából ez a mostani épületünk, ez olyan csodálatos, hogy teljesen az első pillanattól otthon éreztük magunkat, és Golda Jánossal nagyon sokszor leültünk, beszéltünk, milyennek képzeljük el, tehát tulajdonképpen ő tervezte, de mi adtuk a megbízást és az ötleteket, és hát nagyon is, hát úgymond ránk szabta ezt az épületet, és egy fantasztikus sportpálya, tehát ha a régi épületünket az Aradi Vértanúk terén, amelyet az árvíz után építettek, ha azt visszakapjuk, vagy visszakértük volna, hát az sem lett volna jobb, legfeljebb a város közepén lett volna, központi helyen, viszont sportpálya is ilyenek nincsenek, és ennek az a mi épületünknek, hogy fantasztikus pályák vannak, csodálatos sportcsarnok, színházterem, tehát nagyon-nagyon is egy 21. századi modern iskola.
Igen, 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 ez a zöldmezős beruházásnak az előnye. Na most hát a hőskorban viszont gondolom nagy elszánás kellett családtól, gyerektől, hogy oda jelentkezzen. Szerinted más értelemben ma is kell valami elszánás, vagy tulajdonképpen hogy látod, hogy mi viszi rá a szülőt, családot, gyereket ma hogy éppen a piarista iskolába adják a gyereküket, vagy hogy ide jelentkezzen?
Véleményem szerint, tehát az elsőszülőknek, akik a 90-es években minket választottak, óriási köszönet, hiszen egy nagyon fiatal tantes, 32 év volt az akkori átlag életkor. Tehát én a magam 6 éves tanári tapasztalatával már a komolyabb tapasztalattal rendelkezők közé tartoztam. Tehát nagy köszönet azoknak, akik ekkor ideadták a gyereküket, és nagyon jó diákok voltak, nagyon jó csapat volt az akkori. Most is kell azért egyfajta elszánás, de most már van nevünk a városban. Már a legkülönbözőbb emberektől hallom, hogy milyen jó a piarista gimnázium, jól tanítanak, és a másik az, hogy nagyon jó a közeg. Itt nem csak tanítanak, nem egy versenyistáló vagyunk, hanem nevelés is folyik, és hogy úgymond rend van. Uh-huh. Tehát itt a házi rend, itt a diákok foglalkozás, a diákok öltözködésétől kezdve, tehát szabadidő programjainkig, tehát nagyon is odafigyelünk, és ez, hogy jó helyen legyen a gyerek, ez a szülők számára, még akkor is, hogyha nem vallásosak, egy nagyon fontos szempont. Uh-huh. Uh-huh.
Ez így is van, vagy bizonyára így van, vagy hallom is, vagy tapasztalom is, hogy így van. Te a saját szerepedet ezen a saktáblán miben látod, mit adsz a gyerekeknek, mit adsz az órán, miben állhat az a nevelési plusz, amit úgy érzel, hogy ezt jól csinálom, és ezzel én is hozzáadom a magamét ahhoz, hogy ez egy jobb iskola legyen, mint az átlag.
Hát ez nehéz kérdés, de nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy én hát elsőként megpróbálom jól tanítani a tantárgyamat. Hál' Istennek a magyar és a történelem nagyon fontos tárgy, kötelező érettségi tárgy. Ez nagyon jó, mert hát nem kell külön motiválni, hanem hát mindenki érzi, hogy szeretnék leérettségizni, jobban érettségizni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A magyarnál is történelemnél egyfajta szemléletet tudok adni, akár talán nagyképpen hangzik hazafiságot, a nemzethez való tartozásban tudok a gyerekeknek saját példámon, családi példámon, olvasmányaim alapján mondani olyan dolgot, ami vonzóvá teszi őket arra, hogy itt Magyarországon, kis hazánkban boldoguljanak, és ne ácsingozzanak arra, hogy a úgymond biberachi szemléletet, hogy ott a haza, hol a haszon. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek. Másrészt pedig megpróbálok nagyon személyes lenni. Én úgy érzem, hogy a diákok elfogadnak, hát persze nyilvánvaló vannak mindig, akik nem szeretnek, úgymond, tehát ez előfordul, de nagyon igazságosan osztályozni, mindig megadni a lehetőséget annak, hogy valaki javítson, nem beskatujázni semmelyik gyereket, mindenkire számítani, megszólítható legyek, ide a történelemszertárba bármikor be lehet jönni, itt bármikor meg lehet kérdezni valamit. Nagyon érdekes, hogy amit vannak sportosztályaink, a sportoló gyerekeket valószínűleg a sport révén az edzők szinte arra trenírozzák, hogy reklamáljanak. Sok a sportosztályokban háromszor annyi, úgymond tanár úr, hát ez most miért nem ennyi pont, miért nem ennyi jegy?
Kiharcolja magának, megpróbálja kiharcolni.
Igen, és ez nagyon érdekes, és ilyenkor is készségesen állok rendelkezésre, és megmondom, hogy ezért is, ezért is, ezért. Igen. Tehát nyitott vagyok a játékszabályok, azok ismertek, pontosan tudják, hogy melyik teljesítmény mennyit ér, tehát nincsen ilyen kamarilla dolog, nincsen ilyen háttérben való osztályozás, vagy beskatujázás, tehát nyílt kártyákkal játszom.
Ez egy ilyen ravasz kérdés, de engem mindig izgat, hogy van-e arról valami elképzelésed, hogy a gyerekek hogyan emlegetnek, vagy milyen képű, mi a tükörkép, mit mondanak, hogy az angyal az milyen tanár, vagy van erről valami sejtésed, hogy hogyan emlegetnek maguk között?
Hát az előző osztályom, a legutolsó 5. osztályom, ott véletlenül meghallottam, hogy mondják, az első koedukált osztály volt, fiúk, lányok voltak itt az iskola történetében, ott angyal bácsinak szólítottak. Tehát ebből azt vonom le, hogy nem vagyok egy ilyen félelmetes, hírű tanár, bár mondom, én törekszem arra, hogy azért a szigorúság meglegyen, De én úgy érzem, hogy a diákok nem félnek tőlem, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy ne sugározzak, tehát én azt gondolom, hogy az én óráimról, vagy az én diákjaim közül senki sem jár pszichológushoz, illetve nem szed be nyugtatót.
Igen, ez szerintem is nagyon fontos, mert stressz helyzetben, folyamatos stressz helyzetben nem tudnak jól teljesíteni. Tehát egy következetesség, egy szilárdság az értékrendben, de ugyanakkor pedig az ember emberi marad, szóval akkor a no man est omen ebben az esetben. Ennyi év után már egyikünk sem szorul rá, hogy támaszkodjon más paradigmákra, de azért én a mai napig föl tudom idézni magamba azokat a tanár mintázatokat, amiket láttam, ellestem, amik hatottak rám, még gimnazistaként. Hogy benned élnek ilyenek, hogy valaki akár már itteni kolléga, vagy bácsalmási kolléga, vagy még diákkorodból, akinek a tanári stílusa, hozzáállása benned van beépült a te munkádba?
Hát
mesterek,
tanár. Középiskolában én nagyon nagyra tartottam, és példaképnek tartom mind a mai napig Rékási József tanárurat, aki nagyon jó biológia tanár volt, jártam hozzá szakkörre, azt a fajta fanatizmust és a tantárgya iránti mély elkötelezettséget, amit nála láttam, az példaértékű. Ő egyébként 83-tól bencés tanár. Uh-huh. A Pannonhalmi gimnáziumban tanított, őt mindenféleképpen példaképnek tartom. Az egyetemi éveimből Ilja Mihály tanár úr, egy olyan fantasztikus ember, egy olyan fantasztikus tanár, nagy tudású, nagyon elkötelezett a magyarság, a határon túli magyar irodalom iránt, ami számomra egyértelműen példaérték.
Hát ő egy legenda. Én nem ismertem személyesen, mert nem Szegedre jártam, de bárhol fölmerül a neve, és megragadható? Tehát ez az elkötelezettségét mondod, hogy mitől vált ő a diákok bálványává?
Én azt gondolom, hogy nagyon szeretni kell azt a tantárgyat, amit tanítunk, és tulajdonképpen nála az élet és a munka nem vált el. Ez maximálisan példaértékű, és próbálok én is hasonló lenni, hogy piarista tanárnak lenni a számra azt jelenti, hogy ez nem egy munkahely, hanem ez maga az élet. Nem könnyű, nekem is családom van, 3 gyermeket kellett fölnevelni, tehát azért megosztott küldetés ez, de az iskola és a tantárgyak, ezek nagyon fontosak, hogy az ember szeresse ezt csinálni.
Igen, azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos mondatok, amik így most előjöttek, tényleg kulcsa a tanári munkának. Van-e fordított szituáció, hogy tudsz-e olyanról, aki a tanítványait közül pedagógusnak ment, vagy pedagógus lett, és akár a te példád, akár az iskolái egészében szerepet játszhatott az ő választásában?
Én azt gondolom, hogy vannak azért ilyen diákok. Bizonyos értelemben nagyon érdekes, hogy már kollégák is. Uh-huh. Itt van az osztályomba járt Zakar Máté, aki hát én azt gondolom, hogy bár ő német tanár lett, de most lett osztályfőnök, és látom, hogy osztályfőnöki módszereiben, mintha visszaköszönne egy-két dolog, illetve a diákokhoz való hozzáállás, a szülőkhöz való hozzáállása, minthogyha egy kis, hát tőlem is ellesett volna néhány dolgot. Szakmailag pedig még bácsomási tanárkoromban volt egy nagyon kiváló tanítványom, Vida Robertnek hívják. Ő most itt a Radnóti Gimnáziumnak egyik sztár tanára. Gyakran beszélgetünk, és nagyon kiváló eredményei vannak OKT évében. Szóval őt emelném még ki. Én tanítottam 4 éven keresztül, ráadásul magyarból és történelemből is, tehát ilyen értelemben egy nagy dózist kapott tőlem.
Volt-e régebben, vagy most dolgod, vagy szereped olyan munkálkodással, ami nem tanórához kötött, tehát ilyen nonformális szakkör, előadás, projekt, nem tudom én mi, ezt ma sokat emlegetjük, mert fontos része a nevelésnek, az iskolai munkának. Hát nyilván, amikor még prefektus voltál, maga a kollégiumi lét, az ugye egy ilyen nonformális dolog, hiszen egyszerűen csak ott vagyunk velük sokszor, és az a jelenlét fontos, de hogy egyébként hogy látod ezt, hogy miért, vagy hogy te is lényegesnek látod-e, és volt-e, van-e ezzel dolgot, hogy a tanórán kívül is próbálunk nekik adni ezt-azt.
Ez nagyon fontos. Éppen a mai napon az Arany János programmal kapcsolatban hallottam, hogy ott mennyi mindent adnak pluszba, és nekem hát kibudjant a számon, hogy de hát ez maga a piarista nevelésnek a lényege, hogy nem csak tanórán vagyunk, és ott maximumot nyújtjuk, hanem azon kívül. Hát piarista tanárként és osztályfőnökként nagyon sok túrát szerveztem. Korábban a kerékpár túráknak voltam a szerelmese, egészen Auschwitzig is eljutottunk, vagy Ausztriában, a Duna mentén, de Magyarországon is rengeteg helyszínen, és hát körülbelül 12-13 évvel ezelőtt, akkor pedig egy új szerelem indult, és ez pedig a vitorlástáboroknak a szervezése. Balatonberényben van egy nagyon jó piarista vitorlástábor, és hát a diákokat szoktam nyaranta vinni, és ez egy nagyon fontos, ott együtt vagyunk, és különösen jó, hogy különböző piarista iskolákból nagyon sok budapesti diák, de mosonmagyaróváriaktól kezdve kecskemétiek, és a diákok megismerkednek, hogy más iskolákban hogy van, tehát ez egy nagy piarista összetartás tulajdonképpen. A 25 éve én szervezem a színház bérleteket. Nekünk 75 bérletünk van, évről évre ezt megújítjuk, és megyünk a Szegedi Színházba, és nézzük az előadásokat, diákokat fölkészítjük, utána megbeszéljük, színi kritikákat írunk, tehát a színház az, ami egy nagyon fontos dolog, és mint magyar tanárként is nagyon szeretem, de hát nagy színházbarát vagyok is.
És a gyerekek szeretik? Szívesen mennek?
Nagyon nagy örömmel, bár most ebben az évben egy kis probléma volt, mert sajnos hát az infláció nagyon megemelte a színház árakat, és a jegyárakat, meg a bérletárakat duplájára, és bizony meg kell gondolni. Hál' Istennek, hogy az alapítványunk ebben tud segíteni, illetve már tavaly is nagyon magas volt, akkor pedig a második osztályomból öreg diákok panaszkodtam így a színház árakra, és akkor azt mondják, hogy hát ők akkor gyűjtenének, hogy megsegítsék a diákokat, és a legnagyobb megrökönyödésemre 800 ezer forintot nekem odaadtak, hogy ezt, tehát szinte majdnem ingyen volt a tavalyi bérlet, úgyhogy...
És bocsánat, hogy tudtatok ehhez hírverést, vagy hogy merült föl, hogy értesültek róla, hogy itten el kellene a segítség?
Hát én mondtam egy-két diáknak, és ők maguk vitték tovább a hírt, hogy gyerekek ki tudna, nyilvánvaló vannak ilyen listáik, meg hát személyes kapcsolataik vannak, hogy kellene a segítség, és szépen hozták.
De jó. A tanár munkája nagyon sok szempontból azért egy személyes munka, szoktuk mondani, hogy bemegyünk a tanterembe, becsukjuk az ajtót, és azt nekünk kell kezelni, azt a helyzetet, hogy van-e olyan, de lehet, hogy ez most itt túl nehéz kérdés éppen ezért, amiben úgy olyan együttműködés fölrémlik neked, amit úgy, hogy a tanári csapat egy-két tagja, vagy amiben úgy együtt kellett, vagy kell dolgoznotok. Léteznek ilyenek? Hogy akár kis dolgok is, hogy na, azt mi hárman csináltuk végig, vagy mi öten fogtunk hozzá.
Kezdettől fogva itt nagyon nyitott laptopokkal dolgozunk, ezen azt értem, hogy legalábbis magyarból is, történelemből, de én úgy tudom, hogy más tantárgyakból is az újításainkat, az innovációinkat megosztjuk egymással. Tehát én nagyon sokat kaptam az itt levő kollégáktól óravázlatokat, PPT-ket, fiatalabb kollégáktól zseniális számítástechnikai eszközöket, Kahootot, meg mindent. Tehát nincs az, én más iskoláknál hallom, hogy bizony, szinte vérre menően védik, és semmit nem adnak oda egymásnak, mert ez az enyém, az én szellemi tulajdonom, és levédem. Ez itt a mi iskolánkban, ez egyszerűen értelmezhetetlen. Nagyon segítőkészek vagyunk, odaadjuk egymásnak a dolgokat, egymás óráira bemegyünk. Hogyha van problémás gyerek, azt kitárgyaljuk, megbeszéljük szünetben egy kávé mellett. Tehát nagyon egy húron pendül a csapatunk. Tehát ebből a szempontból egy példaértékűen jó tanári közösség a miénk.
És mivel magyarázod, vagy hogyan alakult, hát most már majdnem 3 évtized, vagy talán meg is van az iskolának a története, hogy mitől tud bevonzani egy iskola ilyen jó, amit most leírtál, ilyen hozzáállású tanárok, vagy hogyan épült a tantestület, vagy mi volt ennek a dinamikája, hogy így jöttek a jók, vagy mitől vonzó az iskola a tanárok számára. Hogyan alakul az akár egyedi esetben, hogy valakit megtaláltok, és szívesen jön át máshonnan, vagy szívesen jön ide első munkahelynek. Szóval mi annak a titka, hogy egy iskola megtalálja az ő embereit, és hogy azok tényleg ide is jöjjenek?
Ez az iskolánk most 33. tanéve az új alapítás, tehát úgymond krisztusi korba lépett az új alapított piarista iskola, és mondom, négyen voltunk kezdetben, és nagyon-nagyon odafigyeltünk, hogy kik jöjjenek az iskolánkba, és az újakat, én még igazgatóhelyettes voltam a 90-es években, illetve a 2000-es évek elején, és akkor egy olyan javaslattal álltam elő, hogy alapítsuk meg az FTC-t. Az FTC ez a Fiatal Tanárok Klubja. És én úgy tudom, hogy ez ma is működik, és az újonnan bejövő tanárokat ebbe a kis klubba hívjuk meg, és itt beszélgetünk nagyon sokat, hogy csinálod, mint csinálod, tapasztalatokat átadni, tehát, hogy is mondjam, és nem csak az igazgató vagy a helyettesnek a feladata ez, hanem szinte mindannyian úgy érezzük, hogy ha bejön egy új kollega, akkor segítsük. Tehát ez a segítés, ez én azt gondolom mind a mai napig megvan.
És vevők rá? Nincs az a jelenség, hogy közszépen tudom én a dolgokat, nem kell nekem az öregeknek a tanácsa?
Nem találkoztam még ilyen visszautasítással, tehát nem. Nyilvánvaló, hogy nem szabad ilyen kioktatólag, hogy én vagyok a nagy tanár, és én tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem tehát beszélgetni kell, és akkor mindenki nyitott. Nyilvánvaló, hogy a piarista világ, nagyon sok olyan tanárunk van már, akik már itt Szegeden, Kecskeméten, vagy akár Budapesten végeztek, tehát van fogalmuk a piarista iskoláról, de sokuknak nincs, és őket is úgy van belevezetni. De hát maga a rend is, ez a bepipa és egyéb dolgokat, tehát az ez már intézményesült, és nagyon fontos, hogy nem magára hagyni, tehát hát akkor menj be és csinálj valamit, hanem, vagy akinél láttuk azt korábbiakban, hogy mondjuk a fegyelmezéssel, vagy egyéb dolgokkal problémái vannak, akkor odaálltunk mellé, és elmondtuk, hogy hát ez, erre nagyon kell vigyázni, sőt, már amikor indul egy tanév egy új kollégánál, többen láttam, hogy oda mennek hozzá és mondják, hogy most az elején mire figyeljél, vigyázz, mert hogyha rossz gyakorlatot honosítasz, meg utána már ezen nagyon nehéz változtatni. Tehát ez, én azt gondolom, hogy az elmúlt 33 évben olyan kollega, aki nem vette fel a ritmust és elment, tulajdonképpen egy-kettőnél többet nem emlékszem rá, hogy lett volna.
Tehát akkor amellett, hogy a pipa-bepipa formálisan képzi az újakat, akkor emellett van egy ilyen informális, csak az emberből magából jövő kollégai attitűd, igen, hogy oda lépek hozzá. Vége felé közeledve egy olyan kérdést teszek fel, ami kényes, mert hogyha megnevezünk néhány kollégát, akkor mások azt gondolhatják, na hát engem nem nevezett meg. De mégis azért megkérdezem, hogy ki az a kollégák közül, vagy egy-két kolléga, akit úgy igazán nagyra tartasz, vagy a saját tanári értékrendet szerint igazán mintaadónak a mostaniak közül, ugye mestereket kérdeztem, utódokat, de az itt levők, hogy kik, de ravaszabbul is kérdezhetem, hogy mit tanácsolnál nekem, hogy kivel készítsem a következő interjút, vagy kikkel.
Tényleg sok kollégát lehet említeni. Én úgy érzem, hogy mindenkivel jó kapcsolatban vagyok. Tehát én haragosom nincs, összeveszni, hát most ez lehet, hogy furán hangzik, 33 év alatt senkivel nem sikerült még eddig. Egy kollega, aki már nincs itt, ővele két napig voltam haragba, és utána, független attól, hogy ki volt a ludas, oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, mert engem annyira zavar, annyira zavar, hogyha valakivel rossz viszonyban vagyok, akkor, de hát a feleségemmel is ezt szoktam, független attól, hogy ki aludás, nem tudok haragba lenni senkivel, és diákokkal is, tehát leülök, figyelj, egyes lett, vagy rossz voltál órán, beszéljük meg, tehát ez. Na most a kollégák közül, akivel talán a legjobb szakmai és emberi kapcsolatban is vagyok, az Károly Attila, tehát én őt javaslom a következő interjú alanyodnak, mert ő 30 éve itt van. Annak idején egyébként én meséltem róla az első két évben, hogy ez micsoda egy fantasztikus dolgot csinálok, és milyen nagyszerű iskola épül itten, és ő akár a felsőoktatási munkáit és mindent odahagyott, és jött ide, és most már 30 éve együtt húzzuk itt az iskola szekerét. Hát őt szakmailag is, emberileg is nagyon nagyra tartom, és sokat lehet tőle tanulni, úgyhogy javaslom.
Meg lehet mondani valamit, kikristályosítani, hogy mit tud a tanár úr? Nyilván ez egy komplex dolog tanárnak lenni, de talán.
Hát ő nagyon széles látókörű ember, a helytörténettől kezdve, és amiben nagyon profi, hihetetlen jó kapcsolatai vannak határon túlra. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag akár a délvidéken, főleg Erdélyben, szinte oktatásügyben, kultúrában szinte mindenkit ismer, és ez valóban, és nagyon fontos, hogy ezt tudja közvetíteni a diákok felé is. Számtalan konferenciát tartott már itt, helytörténeti konferenciákat, a versenyeket szervezünk, én is beleszoktam folyni, tehát az iskolán kívül, az iskolán túlmutatóan egy nagyon fontos tanári, piarista tanári, értelmiségi hozzáállása van a dolgokhoz.
Még néhány villámkérdés, amin nem tudsz gondolkodni, és utána pedig két hülye kérdés, amiből választhatsz, hogy melyikre akarsz inkább válaszolni. Kedvenc film?
Hát nagyon sok filmet szeretek. Mondjuk a Tanú című film, az, ami most hirtelen eszembe jut, az egy alapmű. Ezt választom.
Jó. Kedvenc költő.
Kedvenc költőm, hát én nagyon szeretem mondjuk a nyugatosokat, uh-huh. az nagyon közel állnak hozzám, Kosztolányi, uh-huh. Babics, őket uh-huh. szeretem a legjobban.
Szuper. És kedvenc zene?
A zene az a gyengébb pontom.
Lehet passzolni.
Ezt passzolom.
Ezt passzolod. Na most a két hülye kérdés befejezésül, de választhatsz, vagy egyikre sem válaszolhatsz, de elmondom mind a kettőt egyszerre, hogy meg tud ítélni. Az egyik hülye kérdésem az lenne, hogy mi volt életedben legnagyobb tanári baklövésed? Akár vicces sutaság, vagy pedig olyan, amin magad is nevetsz, hogy csinálhattam ekkor a hülyeséget, de hogyha nincs ilyen, akkor pedig a másik hülye kérdés az, hogyha új életre születnél, és valamilyen Wismayer miatt nem lehetnél tanár, akkor vajon mit választanál?
Hát a baklövéseknél én ez akkor még diák voltam, és ezt szeretném elmondani. Még bácsalmási gimnazista, amikor volt egy nagyon szép tollam, és hát én szeretek viccelni mindenkivel, és az osztálytársaknak Ballográf Nordike volt a tollra írva, és előadtam, hogy én ezt svéd nagybátyámtól kaptam, Stockholmból, aki 56-ban diszidált. Ilyen nagybátyám nekem nincs, de és hát 1976-ot vagy 77-et írunk, és hát mondták, hogy ők is szeretnének. Hát én sem mondtam, hogy írjatok nekik.
És növelted a téteket.
És megadtam a címet, Stockholm Solidarité Strasse 122. Most is emlékszem. Én ezt nem gondoltam volna, hogy ezt komolyan veszik, és képzeld el, hogy megírták, és az osztályba megszervezték, hogy mindenki aláírta, akkor már éreztem, hogy baj ebből lesz. Kik, de akkor már az embert viszi a hülyeség, és elküldték, és gondoltam, hogy hát elmegy a nagy világba, hát kész, nem fogok lebukni, és egy hónap múlva az osztályfőnököm vörös fejjel jött be, és 500 pecséttel ellátott borítékba, és mondta, hogy a Szabad Európa Rádió bemondta, hogy a magyar diákoknak nincsen tolla, és ki volt, aki ezt elkövette, és hát mindenki rám nézett. Úgyhogy borzasztóan lebuktam, és a többiek pedig, hát ilyen osztályfőnökik voltak, és hát mondta az osztályfőnök, hogy 10 évvel ezelőtt még ezért az iskolából is ki lehetetek volna rúgva, de most 76-77-ben már megúsztuk én osztályfőnökivel. Ezt el szoktam mondani a diákoknak, mondom, hogyha valaki olyan hülyeséget csinál, akkor azt tudja leállítani idővel, mert különben ebből a Szabad Európa Rádióba fog kerülni.
Őrület, hát ez nagyon jó sztori, akkor mégis jó, hogy ezt a hülye kérdést feltettem. A másikra is?
Hát, ha nem tanár vagyok, egyébként nagyon érdekes, hogy miért lettem. Az utolsó éjszaka, akkor még így mondtuk, negyedikesek voltunk, és másnapra kellett beadni, és én vaciláltam. Nekem a nagybátyám bíró volt, és a családból, hogy hát mennyi jogra. Oda is magyar történelem volt, igen. De én éreztem, hogy valahogy, mint hogy a politikusi pálya sem való nekem, és az utolsó éjszaka eldöntöttem, hogy én tanár leszek. És megmondom őszintén, hogy egyetlen nap se volt, hogy megbántam volna ezt. Viszont ha nem tanár lennék, akkor hát én nagyon, nagyon szeretem a sportot, akkor én profi labdarúgó lennék. Aha. Szívesen.
Aha. Na, óriási. Nagyon szépen köszönöm.